Akkor nyissuk meg Bibliánkat, és olvassuk közösen a ma délelőtti igehirdetés alapigéjét, Hósás próféta könyvéből a 6. fejezetnek a 3. versét. Hósás könyve 6. fejezetéből a 3. verset idézem. Tehát Hósás könyve 6. fejezetéből a 3. verset, amely így hangzik. Ismerjük hát el, törekedjünk megismerni az Urat. Az ő kijövetele bizonyos, mint a hajnal, és eljön hozzánk, mint az eső, mint a késői eső, amely megáztatja a földet. Ha próbálnám én emberi szavakkal összefoglalni, hogy most a történelemnek ezen a pontján, a jelen helyzetben mi lehet, jobb szó hiány, ezt mondom, a mi programunk, mi lehet a mi legfőbb foglalatosságunk és a figyelmünk legfőbb tárgya, biztos nem tudnám olyan tömören és pontosan megfogalmazni, mint ahogy ez az ige mondja. Olyan különös tulajdonsága ez a Szentírásnak, hogy ugye a legfiatalabb része is 2000 éves, mint egy ugye 1500 év alatt állt össze a bibliai iregygyűjtemény, és mégis egyes igéi olyan hihetetlen módon időszerűvé tudnak válni különböző időkben és korokban. Még egyszer elolvasom ezt az iget. Tehát, ahogy mondtam, hogy most ott azon a ponton, ahol vagyunk. Mi legyen a mi legfőbb gondunk? Mi legyen a mi legfőbb törekvésünk? Azt hihetetlen pontosan és tömören ez az ige így fogalmazza meg. Ismerjük hát el, törekedjünk megismerni az Urat. Az ő kijövetele bizonyos, mint a hajnal, és eljön hozzánk, mint eső, és mint késői eső, amely megáztatja a földet. Tehát akkor mit is mond ez az ige? Mit jelöl ki, mint a legfontosabb foglalatosságot számunkra? Ismerjük hát el, törekedjünk megismerni az Urat. Tulajdonképpen főképpen erről szeretnék ma délelőtt szólni, hogy miért ez a legidőszerűbb, legfontosabb most számunkra, és hogy miképpen lehet valóban megismerni az Urat. Mert én úgy gondolom, hogy ha most valamelyikünk fejébe az van, hogy de hát mi azért, hát hogy ne, hát mi ismerjük a Bibliát, ismerjük az Urat, akkor én úgy fogalmaznék, igen, távolról ismerjük, de még igazán nem. És valami mást jelent az, hogy igazán ismerni az Urat. Bizonyos körvonalakban alapvető dolgokat tudunk, de azért mi még csak tisztes távolból ismerjük az Urat. Azután azzal indokolja meg ezt, azt mondja, hogy az ő kijövetele bizonyos, mint a hajnal. Az ő kijövetele az ő szent helyéről, hogy beleavatkozzon ebbe a válságoktól gyötört, szenvedő földi világba. És ez a hasonlat, hogy olyan bizonyos, mint a hajnal, két mondani valót is magában rejt. Egyrészt ugye mindeddig tapasztaljuk, hogy nappal és éjszaka, mióta az Isten a világunkat megteremtette, ennek a rendje soha se bomlott meg. Sőt, a vízözön után Isten tett egy ígéretet, ahogy Mózes első könyve 8. fejezetének a 23. versében olvassuk, amikor azt mondta, ameddig a föld lészen, nappal és éjszaka, tél és nyár, vetés és aratás meg nem szűnnek. Tehát, ha azt mondja, hogy az ő kijövetele bizonyos, mint a hajnal, akkor ennek a hasonlatnak az egyik mondani valója az, hogy abszolút bizonyos. Hogy Krisztus ki fog jönni az ő szent helyéről, és be fog avatkozni ebben a elgyötört földi szenvedő világnak a helyzetébe a megmentés céljából. A másik mondani valója pedig az, hogy most még sötét van, sőt, gyalogolunk bele a mind mélyebb sötétségbe, de mi tudjuk, hogy bizonyosan, hogy jön a hajnal, ezért ne szögezzük a tekintetünket a sötétségre, ne engedjük, hogy a sötétség nyomasszon minket, hanem a tekintetünket a közeli hajnalra szögezzük, az eljövendő világosságra és szabadításra. Ez mind benne van ebben a nagyon kifejező hasonlatban, az ő kijövetele bizonyos, mint a hajnal. És utána így folytatja, és eljön hozzánk, mint eső, és mint késői eső, amely megáztatja a földet. Nagyon érdekes ez a megfogalmazás is. Ugye advent hívők lévén és sokszor beszélünk egymás között is Krisztus közeli eljöveteléről, és én megfigyeltem a testvéreink, a gyülekezeti tagok körében, hogy kinek mi dominál, mikor a Krisztus közeli eljövetelére gondol. Nagyon sokan attól a nyomorúságos időtől félnek, amit Jézus mondott, hogy az ő eljövetelt olyan nyomorúságos idő lesz, amilyen nem volt, amióta nép kezdett lenni, és mindjárt a napok nyomorúságai után fog megjelenni az emberfiának jele az égen, és egy ilyen nyomasztó sötétség telepszik azokra, akik erre gondolnak, és mindig ezzel függ össze nekik. A Krisztus eljövetele közelségéről szó van, hogy jaj, jön a megpróbáltatás, de jön a nagy nyomorúság. Másoknak a tekintete az úgynevezett szombat-vasárnap válságra következik, a nagy hitpróba, és ez van mindig a szemük előtt, hogy ez mikor lesz most, vajon ez az esemény már az az esemény még nem az. És vannak mások, akik pedig kifejezetten Krisztusnak az ég felhőiben való dicsőséges eljövetelére gondolnak, ami nagyon pozitív, de ez az igénk azt mondja, hogy mielőtt ő dicsőségben eljönne az ég felhőiben, még eljön hozzánk másképpen. Azt mondja, eljön hozzánk ő személyesen, mint eső, mint késői eső, ami megáztatja a földet. Ugye ezt a természetből vett hasonlatot gondolom többen ismerik, de azért röviden mégiscsak hadd utaljak rá. Ugye az ígéret földje, ahova Isten az izraelitákat vezette, ahogy Isten megígérte, olyan föld volt, aminek az éghajlata akkor ideális volt. Azt mondta, hogy az égnek esőjéből iszik vizet, nem kell lábbal öntözni, mint Egyiptomban a Nilusból. És ez a csapadék olyan ideálisan oszlott el, hogy a magvetés után hullott az úgynevezett korai eső, egy bőségesebb esős időszak volt, hogy segítse a magvakat ugye, növekedésnek így hicsirázni és növekedésnek indulni. És utána egyenletesen mindig hullott valamennyi eső, de még egy még bőségesebb időszak volt. Ez pedig körülbelül olyan volt, mint nálunk a májusi eső, hogy szoktuk mondani, hogy az aranyat ér, vagy érne, ha lenne. Tehát az aratás előtt hullott, hogy beérlelje a termést. És ugye ennek van egy történelmi vonatkozása is, mert amikor Jézus eljött, hogy Isten országa evangéliumát hirdesse, már előtte keresztelő János elkészítette az útkészítést, Jézus folytatta, és ez volt a magvetés. És ezt a magvetést öntözte meg a Szentlélek első bőséges kiárasztása pünköstkor. És Jézus mindig használta ezt a hasonlatot, különösen példázataiban, az aratás pedig a világ vége. És előtte még egyszer lesz egy még bőségesebb kiáradása a Szentléleknek, hogy lelkeket érleljen be a Krisztus melletti végső döntésre, és Isten oltalom alá helyezhesse őket a végső nyomorúságnak az idejére. És testvéreim, arra szeretném fölhívni a figyelmeteket, hogy ez az ige nem véletlenül fogalmaz így, hogy mielőtt eljönne dicsőségben az ég felhőiben, eljön hozzánk, mint eső, mint késő eső. Mert lapozgassátok az apostolok cselekedeteiről írott könyvet, hiszen az az előképe annak, abból meríthetünk fogalmat arról, hogy milyen lesz a késő eső kiállítása, akkor tényleg nagyon közel volt Isten a hívőkhöz. Hát lépte nyomon, közvetlen vezette őket, és mint a tüzes nyelvek szimbóluma kifejezte, természetfeletti erőt kaptak az evangélium tiszta, előteljes, világos, szeretetteljes hirdetéséhez. Jelek és csodák kísérték őket, és igaz, hogy már ott voltak a nehézségeknek a viharfelhői, de az Úr lépésről lépésre szinte föl se vették ezt, mert annyi szabadításban és annyi áldásban részesítette őket. És micsoda tapasztalat volt az, amikor naponta ezrek tértek meg. És egy ember ölte alatt az egész római birodalomban mindenütt keresztény gyülekezetek létesültek, noha nagyon messze volt a görög-római civilizáció a Krisztus evangéliumától. Tőlem sokszor kérdezik, hogy hát Nem tudjuk elképzelni Jézusnak azt az ígéretét, hogy az beteljesedik, hogy Isten országának ez az evangélium, a tiszta, hiteles evangélium hirdettetik még egyszer az egész földön minden népnek, és kérdezik tőlem, te látsz erre valami reményt vagy esélyt? Hát ez hihetetlennek tűnik, hogy ez meg fog történni. Akkor én mindig azt szoktam mondani, hogy egyszer már történt egy történelmi tüdemény és csoda az első pünköstkor. Ez az egyetlen remény, és az, hogy Jézus azt mondta, hogy ez olyan biztos, hogy azt mondta, akkor jön el a vég, addig nem jöhet el. Ez annyira fontos az Istennek az üdvőrendjében, és ez meg fog történni. És testvéreim, akkor próbáljuk ezt a megfogalmazást megérteni, hogy először a késő esőben jön el hozzánk, akkor nagyon közel jön hozzánk. És mindnyájan sejtjük, hogy akkor miért mondja azt, hogy ismerjük meg, törekedjünk megismerni az Urat, mert most mi még nagyon távol vagyunk attól a közösségtől, amiben lennünk kellene, hogy utána a késő esőben részesíthessünk, ahol az Úr csak éppen, hogy nem szemtől szembe jön el, és nem teljesre láthatóan jön el, de a Szentlélek által, a lélek esője által annyira közel jön hozzánk, hogy szinte kézzel fogható, hogy az élő Isten létezik, az élő Isten cselekszik, az élő Isten hitelesíti az ő igéjét, az élő Isten megáldja az igének a hirdetését. Tehát ez az igaz, hogy ezekre szegezzük a mi tekintetünket. És szeretném feltenni azt a kérdést, hogy felfigyeltünk-e arra, hogy Hóseás könyvében olyan hangsúlyos ez az üzenet, amit nyilván az Úr pont a mi időnkben meg akar eleveníteni, hogy még egyszer egy egészen hasonló igét találunk Hóseás könyvében, ezt pedig találjuk a 10. fejezetnek a 12. versében. A 10. fejezet 12. verse így hangzik. Vessetek magatoknak igazságra, arassatok kegyelem szerint. Szántsatok magatoknak új szántást, mert ideje keresnetek az Urat, míg nem eljön, hogy igazság esőjét adjon nektek. Nem csodálatos ige ez is? Ugyanazt mondja, ideje keresnetek az Urat. Ahogy ott azt mondja, hogy ismerjük meg, törekedjünk megismerni az Urat. Itt azt mondja, ideje keresnetek, mert azt mondja, így olvastuk, míg nem eljön, itt is azt mondja, hogy eljön. Már ebben is ő jön el a Szentlélek által, egy előző eljövetele a lélek által, amikor nagyon közel jön hozzánk, hogy igazság esőjét adjon nektek. Erre azt szoktam mondani, erre a kifejezésre, hogy igazság esője, hogy a legszebb zene a fülemnek. Hát mindnyájan érzékelitek, hogy a mi világunk tele van hazugsággal. Nem tudom, hogy egy melyik költőnek a versor, ez nem jut eszembe. Hazugság, irtóztató hazugság. Azaz, ne, hát milyen híres versek, itt nem ütött be. De hazugság, irtóztató hazugság mindenütt. Ezt érezzük. És tényleg egy ember már nem is tud ebben eligazodni. És mondjátok, értékes ez az ígéret, hogy mielőtt Jézus eljönne láthatóan, teljes szem, isteni dicsőségében, szemtől szembe, előbb eljön a Szentlélek által az igazság esője által. Hogy előbb az igazság esőjét hullatja erre a világra. Hogy valóságos esélyt kínáljon embereknek a választásra, a döntésre. De azt is olvastuk ebben az igében, hogy amikor már itt van az ideje, hogy így keressük az Urat, mint aki tudjuk, hogy itt van az ideje, hogy eljöjjön így hozzánk először a lélek által, akkor azt mondja, hogy szántsatok magatoknak új szántást. És én szeretném megkérdezni, hogy fölfogjuk mi ez, hogy nekünk most új szántást kell kezdeni? És valami újat kell kezdeni? Közelmúltban valaki feltett nekem egy kérdést, mert ugye azt olvassuk Máté evangélium a 24. fejezetének a 37-től 39. versében, hogy Jézus azt mondta, hogy az ő eljövetele előtti világ hasonló lesz Noé napjaihoz. És utána azt mondta, hogy mint a Noé napjaiban ettek, ittak, házasodtak, férhez mentek, és nem vettek észre semmit, mind a napig, míg Noé a bárkába bement. És éppen ennek a világjárványnak a kapcsán tette föl nekem valaki a kérdést, azt mondja, hogy írhat ilyet az ige, hogy nem vesznek észre semmit. Aztán ezt nem lehet nem észrevenni. Hát az egész világon mindenki arról beszél, hogy ilyen még nem volt. Mindenki le van döbbenve. Hát ezt nem lehet nem észrevenni. Na, aztán ez késztetett engem, hogy gyorsan megnézem az eredeti szöveget, és bizony az eredeti szövegben nem az van, hogy semmit, a semmi szó nem is szerepel, hogy nem vesznek észre, hanem az van, hogy nem ismerik fel, nem veszik tudomásul. Ugye a lépten-nyomon halljuk a jelszót az emberek között, jaj, már hogy várjuk, hogy visszatérjen az élet a régi kerékvágásba. És mindenki erre számít, és látjuk, hogy az emberek már megint lázasan, ugye a turizmus az egy döntő tényező volt, az gazdasági tényező az utóbbi időben, hát úgy lesz minden, mint azelőtt, újra be kell lendülni a világturizmusnak, és újra pörgetni kell a gazdaságot, és mindenki ezzel van elfoglalva. Igaz, hogy van egy réteg, remélem erre ti is fölfigyeltetek, akik nem hívők, nem a Bibliából veszik, csak a Bibliától függetlenül is azt mondják gondolkodó emberek, hogy éppen, hogy a régi kerékvágásban nem volna szabad visszatérni, éppen, hogy azt kellene látni, hogy szakadék felé rohan az egész emberi civilizáció. Itt mindenki ezt a jelszót visszhangozza, pedig pont ennek nem volna szabad történni. Ők is azt mondják, hogy új szántás kellene, persze ők társadalmi vonatkozásban, meg gazdasági vonatkozásban értik. De én most azt a kérdést szeretném feltenni, hogy lelki vonatkozásban nem érvényes az, hogy minket is fenyeget az a veszély, visszatérünk a régi kerékvágásba? Hogy nem vesszük tudomásul, nem ismerjük fel. Ugye nekünk is időszerű az a kérdés, amit Jóel könyvében olvasunk, mindjárt Hóseás könyve után Jóel könyve, és Jóel könyve első fejezetének a második verse egy ilyen kérdés. Vének, halljátok meg ezt, hallgassátok meg a föld minden lakói. Történt-e ilyen a ti időtökben, vagy a ti atyáitok idejében? Ugye milyen egyszerű kérdés? Az egész az Úr napjáról szól, az egész könyv, és azt úgy akar rádöbbenteni minket arra, hogy közel van az Úr napja, hogy megkérdezi, történt ilyen a ti időtökben, vagy az atyáitok idejében? Én úgy gondolom, hogy három jelenséget is mondhatunk, ugye, akik hozzám hasonlóan idősebbek, azoknak nagyobb a távlatuk, akik fiatalabb, rövidebb, de azok is látják, hogy még az ő rövidebb életidejükben sem történt olyasmi. És az atyáink idejében, ha visszamegyünk a időben is a történelme, akkor sem történt olyasmi. Ugye, az egyik, amit mondhatunk, hogy én úgy gondolom, hogy ott kezdődött ez a sorozat, amik így a végső eseményeknek a nagyon figyelmeztető előszelei, amikor 2001-ben neki ment a New York-i világkereskedelmi központjának az a két öngyilkos merénylő, ezzel indult el az erőszak korszaka, és tart a mai napig. Ugye erőszakra erőszak, és beteljesedik az, amit Jézus mondott, hogy a Noé napjaiban mi volt, betelt a föld erőszakkal. És kérdezzük meg, ami korábbi életidőnkben volt ilyen, hogy teljesen váratlanul robbantanak, késelnek, válogatás nélkül, és lövöldöznek, késelnek, vagy robbantanak, és teljesen váratlanul és különböző helyeken, ez ilyen nem volt a mi atyáink idejében, és a mi korábbi életidőnkben sem. A másik dolog az ökológiai válság, amire egyre hangosabb kórusban halljuk. Ugye hallottunk ilyen dátumokat, hogy ha 2030-ig radikális változás nem lesz, vége, elment az esély. Ugye emlékszünk a neves természetkutató és természetfotósnak a nyilatkozatára. Vegyük tudomásul, az emberi civilizáció kihalása látótávolságba került. Mások azt mondják, 2050, két ausztrál kutató a közelmúltban, 2050 a végső dátum, tovább nincs. És ilyen történt korábban a mi életidőnkben, vagy történt ilyen az atyáink idejében? Hogy már arról volt szó, hogy X idő, végső határ, de ha valami egészen radikális dolog nem történik, az emberi civilizáció összeomlik, és az emberiség kihal. Most olvastam a napokban egy cikket, ez volt a címe, felkiáltójel, kihalunk mi is. És a cikkben arról írta a cikknek az írója, hogy hát sokan olyan közömbösen veszik azt, hogy halnak ki állatfajok, meg pusztul a természet. Azt mondja, tegyük tudomásul, hogy ezzel együtt kihalunk mi is. Hát ezek csak az első fokozatai, de ez a vége. Hát nehogy közömbösen viszonyuljunk ehhez. És ilyen nem történt. És most ez a világjárvány, igaz, hogy borzalmas járványok voltak a középkorban, meg a 20. század elején is, de ebben az a különleges, hogy közben globalizálódott a világ, és ilyen nem volt, hogy hihetetlen gyorsasággal a Föld minden országában gyakorlatilag megjelenik, és olyan sem, hogy ami híres tudományunk, amiben az ember a végletekig bízott, egyszerűen ott áll tehetetlenül, nem ismerjük, nem tudjuk ellenszerét, kutatjuk, de egy kis láthatatlan vírus legyőzte a világgazdaságot is, és óriási félelmet gerjesztett az emberek között. Tehát ilyen jelenség sem volt, ezt is az emberek újra és újra mondják. Ilyenkor mindig megmosolyogtatóan jut eszembe, hogy az én általános iskolás koromban azt kellett írni a biológiai füzet első oldalára mottóként, az ember legyőzi a természetet. Nem tudom, más még írta ilyet a füzetébe, vagy emlékszik erre. Ugye micsoda elbizakodott volt az ember a modern civilizációjával, azt hitte, hogy majd a természetet mi legyőzzük, és szolgálatunkba állítjuk úgy, ahogy nekünk tetszik, és most kezdjük azt nézni, hogy a természet az győzedelmeskedik fölöttünk, és nem tudunk vele szemben mit tenni egyelőre legalábbis. És akkor testvéreim, szeretném megkérdezni, hogyha tényleg szembenézünk ezzel a kérdéssel, hogy történt-e olyan a ti jötőtökben, vagy atyáitok idejében, és látjuk, hogy itt tényleg fel kell kapni a fejünket, akkor most mi lesz velünk? Lelki vonatkozásban, lelki életünk tekintetében visszatérünk a régi kerékvágásban, vagy új szántást kezdünk, mert megértettük, hogy az Úr kijövetele bizonyos, mint a hajnal, és mielőtt eljönne a maga személyében, a Szentlélek által eljön hozzánk, mint eső és késő eső, és mi ebben a pillanatban még borzasztóan alkalmatlanok vagyunk arra, hogy ebben mi részesüljünk. Összehasonlítjuk magunkat az apostolok cselekedeteiben, a hívők, meg az apostolok lelki állapotával, meg lelki életével, akkor azt mondjuk, hol vagyunk mi ettől. Ezért ezt a felhívást tényleg szívünkre kell vennünk. És feltenném azt a kérdést, hogy miért mondja azt az írás, hogy ebben az időben az a legfőbb törekvésünk legyen, hogy ismerjük el, törekedjünk megismerni az Urat. Jeremiás könyve 9. fejezetében van egy ige, ez közvetlenül a nagyon-nagyon súlyos nemzeti válság, ugye a babiloni pusztítás és fogság előtt mondta Jeremiás, illetve Jeremiás által üzente az Úr a népnek, azt mondta, ne dicsekedjék a bölcsesi bölcsességével. A hatalmas az ő erejével, és a gazdag az ő gazdagságával, hanem azzal dicsekedjék, hogy értelmes és ismer engem, aki itt kegyelmet és igazságot gyakorolunk a Földön. Testvérem, ez a három dolog, amiben az emberek szoktak bizakodni. Az egyik dolog a bölcsesség, a tudás, a képzettség. A másik, amiben szoktak bizakodni, ugye a hatalom, a befolyás, az erő, akár fizikai, akár befolyás és mások fölötti hatalom tekintetében, és a harmadik a gazdagság. És megkérdezem tőletek, ha a kritikus válság beáll, bármelyik segít az emberen? Sem a képzettség, sem a tudás, sem a hatalom, a befolyás, sem pedig a gazdagság. Egyetlen egy dolog segít az emberen, ha értelmes módon ismeri az Istent, aki kegyelmet és igazságot gyakorol a Földön. Én azt hiszem, nekünk azt kell megérteni, hogy megismerni az Urat, azt körülbelül azzal a mondással próbálnám szemléltetni, hogy mit is jelent, hogy mi emberek emberi viszonylatban is mikor ismerjük meg egymást. Ugye ez egy ilyen közmondás, hogy lakva ismerni meg az embert. És én azért mondtam, hogy most mi még egy tisztes távolból ismerjük az Istent, mert Isten csak lakva lehet igazán megismerni, ha bennünk lakik, ha valódi szövetségi viszonyba lépünk Istennel. Ez egy olyan fontos fogalom a Bibliában, hogy szövetségiben lenni Istennel. Ugye egy szövetség, ugye ha nem véletlen hasonlítja a Biblia a házassági szövetséghez, ugye az egy teljes életközösség, az egy szoros szeretet szövetség. És nekünk ilyenben kell lennünk Istennel. Ez az, amit Isten nekünk fölkínál. És fel sem fogjuk igazán, hogy mekkora kegyelem rejlik abban, amit például Ézsaiás könyve 57. fejezetének a 11. versében olvasunk, amikor Isten azt mondja, magasságban és szentségben lakozom, de a megrontottal és alázatos szívűvel is, hogy megelevenítsem az alázatosok lelkét. Tehát a magasságban és szentségben lakozik Isten, aki bűnbűlölő, ilyen tévedő, botladozó, bűnnel fertőző teremtményekkel, ha a szívünket megtisztíthatja, ha így mondjam, a belső emberünkben van tisztaság és készség, akkor ő kész velünk együtt lakozni. És mi emberek milyen nehezen fogadjuk el? Ugye az Istennel való szövetség az valójában együtt munkálkodást, együtt járást jelent. Ugye a Biblia olyan sokféle kifejezést használ, Istennel jártak. Együtt munkálkodva az Istennel. Én szoktam ezt a hasonlatot használni az utóbbi időben, és úgy gondolom, elég kifejező, hogy amikor egy gyerek kicsi, és már kezd felcseperedni, akkor az a nagy dolog, hogy megtanuljon önállóan járni. Hogy először még csak úgy tud, hogy fogják a kezét, vagy ott vannak biztonságig, de aztán megtanul biztonsággal egyedül járni. És amikor felnőttek leszünk, sőt, keresztények leszünk, mint felnőttek, akkor meg kell tanulni nem egyedül járni. És úgy tűnik, hogy ez nehezebb. Könnyebben megtanul a gyerek egyedül járni, mint mi felnőttként, keresztényként megtanulunk valóban Istennel járni, valódi szövetségben élni Istennel. Mert az ember ezt mindig kerülgeti. A keresztények egy része arra hajlamos, hogy hát nekünk csak bízni kell a kegyelemben, a kegyelem mindent elvégez. A keresztények másik része, hát nekünk kell igyekezni, nekünk kell megtartani Isten parancsolatait. De ami sem egyik, sem másik, hanem hogy Isten bennünk lakozását kell elnyernünk a Szentlélek által, Istennel együtt munkálkodnunk, és együtt járnunk kell, és ez hozza a megoldást, a szabadulást és a győzelmet. Ez az embernek nagyon nehéz. Az én középpontú természetünk miatt nehéz. Mert abban az ösztönös természetünkben az van, hogy majd én megoldom. És nem véletlenül mondja azt Isten, hogy magasságban, szentségben lakozom, de az alázatos szívűvel is. Mert ahhoz az embernek igazi alázatra kell jutni. Milyen tekintetben kell alázatra jutni? Hogy belássunk, eljussunk odáig, amit Pál apostol például a Római Levél 7. fejezetének a 18. versében így fogalmaz, nem lakik én bennem, hozzáteszi azaz a testemben, amit ugye átvitt értelemben szerepel a szó, azt jelenti, a természetemben semmi. Tehát az apostol már megtért keresztényként azt mondja, én eljutottam arra a felismerésre, ami jó van bennem, az már az Isten Szentlélek munkája, de én magamban, ami az ösztönös természetemet illeti, összehasonlítva az igazságnak a mértékével, az Isten igazság mértékével, nem lakik bennem semmi jó. És testvérem, hogy tudunk erre rájönni? Egy olyan önvizsgálattal, amit nem egyszerűen csak a saját szemünkkel végzünk el. Én olvastam ezt Ellen White-nál egy helyen, azt írja, hogy rendszeresen hanyagoljuk az önvizsgálatot, mégpedig az olyan önvizsgálatot, amikor leásunk az indítékainkig. Mi figyeljétek meg, mi többnyire csak a cselekedeteinket nézzük, és könnyen úgy megnyugszunk, hát a cselekedeteink nagyjából rendben vannak. De nem ásunk le az indítékokig. Nem vesszük észre, vagy nem vesszük figyelembe, hogy mik futnak át az agyunkon időnként, milyen gondolatok, milyen késztetések. Az ösztönös természetnek a kútjából mik is jönnek föl? És akkor hamar rájövünk, hogy az eredeti természetemben, ha az Isten nem munkálkodik bennem, az Isten nem segít, nem lakik bennem semmi Isten szerinti jó, az Isten erkölcsi mértéke szerinti jó. Az az én olyan érdekes dolgokban tud megnyilvánulni, nem? A keresztény ember már visszautasítja ezeket. A keresztény ember már néha elszörnyed, hogy miféle indíték bukkan fel benne, vagy miféle gondolat, de ha leásunk az indítékokig, akkor megállapítjuk, hogy óriási kegyelem, hogy a magasságban és szentségben lakozó Isten mégis azt mondja, hogy ő hajlandó velünk együtt lakozni, ha mi körülbelül úgy ismerjük el a helyzetünket, mint mikor Salamon, ő ugyan az Izrael kormányzására mondta, mi meg az igaz életre mondhatjuk, hogy én kisgyermek vagyok, én nem tud kijönni és bejönni. Ugye Jézus egyszer azt is mondta a tanítványainak, ha olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, nem mentek be az Isten országába. Sokan vitatják, hogy ez mit jelent. De Jézus maga megmagyarázta, aki nem alázza meg magát, mint ez a kisgyermek. Aki meg tudja alázni magát, keservesen tud sírni, gátlás nélkül tud segítséget kérni, mikor bajban van. És ez a kérdés, hogy miért az énünk olyan nagyon a trónomban még, vagy pedig az Isten kegyelme által eljutottunk arra a felismerésre, hogy az igaz élet tekintetében mi olyan tehetetlenek vagyunk, mint a kisgyerek, aki nem tud bejönni és kimenni, és hogy mi megalázzuk magunkat Istenet, és nem szégyellünk apró mozzanatokban, a minden lépésünkben, a hétköznapi életben, minden valódi szövetségi közösségben lenni vele, és az ő együttműködését, segítség vezetését, irányítását kérni. Tehát azt szeretném mondani, testvéreim, hogy szintet kell lépnünk, most tényleg egy ugrásszerű szintet kell lépnünk a lelki életünkben, az Istennel való kapcsolatunkban. Mert ha mi ilyen szövetségi kapcsolatra lépünk Istennel, ha vele valóban így együtt munkálkodunk és együtt járunk, akkor fogjuk őt megismerni. Akkor fogjuk őt, ahogyan vezet, ahogyan tapasztalatokat, akkor fogjuk őt igazán megismerni, nem tehát tisztes távolból ismerni, hanem, hogy így mondjam, mikor bennünk lakik a Szentlélek által, akkor igazán megismerni őt, és akkor leszünk felkészültek arra, hogy eljöjjön hozzánk, mint eső, mint késői eső, amely megöntözi a földet. Ugye, és mi akadályoz minket abban, hogy új szántást kezdjünk? Mi akadályoz minket abban, hogy ne visszatérjünk a régi kerékvágásba? Mert hogy egy kicsit jellemezem ezt a régi kerékvágást. Ugye, aki lelkiismeretes keresztény, biztos, hogy kézbe veszi a Bibliáját. De azért mindig úgy olvassuk a Bibliát, hogy ahogy Jeremiás mondja, ha szavaidat hallottam, én élveztem azokat, és nekem az lélek és élet. Ugye sokszor tompák vagyunk, fáradtak vagyunk, kötelességszerűen kézbe veszünk, de nem így, nem az élő Istennel kerülünk kapcsolatba, amikor az ígét olvasunk, és egyáltalán keveset foglalkozunk vele, ahhoz képest, hogy az lélek és élet, és az Isten megismeréséhez szükséges. Aztán gondoljunk az imádságunkra. Hányszor olvassuk a Bibliában azt, hogy imádkozva a lélek által. Szeretném megkérdezni, hogy mennyit tudunk mi imádkozni a Szent Lélek által. Úgyhogy már a lélek adja a szavunkra a kéréseket, már ott el is nyerjük a választ, a bizonyosságot. Hát ez a régi kerékvágás, hogy imádkozunk, mert tudjuk, hogy Istenre szükségünk, elmondjuk a kéréseinket, de hogy a lélek által imádkozunk, és hogy ez komoly foglalatosság legyen az életünkben, ettől ez még nincs itt. És aztán a szombatjaink, ugye? Azt ígéri Isten, hogy én minden szombaton hordoz minket a föld magaslatain. Minden szombaton járunk a föld magaslatain átvitt értelemben. Minden szombat munkája a megszentelődésben való előrejutásunkat. Még azt is elmulasztjuk, hogy már a hét folyamán, és különösképpen pénteken kérjük az Istentől, Uram, adj nekem igazi szombatnapot. Ha szeretnék a föld magaslatain járni, szeretném, hogy én feltöltődjek a te jelenléteddel, a te beszédeddel, inspirációkat kapjak. És ami pedig azt illeti, hogy a Jézus mit mondott földi életében? Azt mondta, hogy van nekem eledelem, hogy annak akaratát cselekedjem, aki engem elküldött. És akkor mi van a küldetésünkkel? Mi van a ránk bízott feladattal? Az nekünk eledelünk? Az olyan, hogy az a legfontosabb, és az folyamatosan abban vagyunk benne. Tehát testvérem, ne ebbe a régi kerékvágásba térjünk bele. Új szántást szántsunk. De föltettem már a kérdést, hogy mi akadályoz ebben? Az, hogy tele vagyunk programmal. Annak ott a diktátumok alatt élünk, mint az egész környezetünk. És nekünk valahol azt kellene megszívlelni, amit Jézus mondott Mártának. Ugye ismeritek, mit mondott? Márta, Márta, szorgalmas vagy, és sokra igyekezel. De egy a szükséges dolog, és Mária jobb részt választotta, amely sohasem védhetik elő tőle. Testvérem, én nem tudom, melyikünk mivel van elfoglalva reggeltől estig, úgyhogy csak ilyen pihegő lelki életre marad erünk vagy időnk. De most azért, mintha ugye az Úr a fülünkbe suttogná, hogy szorgalmas vagy, én azt látom, értékes tulajdonság, de azért gondolj most arra, hogy mi a jobb rész, és gondolj arra, hogy mi most a legszükségesebb. Én arra szeretnélek mindenkit buzdítani, ha nem akarunk visszatérni a régi kerékvágásba, ha megértettük, hogy az Úr kijövetele bizonyos, mint a hajnal, és hogy ő már nagyon közel van, hogy el akar jönni, mint hozzánk a Szentlélek által, mint a késő eső, akkor most rostáljunk a feladataink között, meg gondoljuk át az egész programodat. Egy a szükséges dolog, a legszükségesebb dolog. Mi az, amit leadhatunk? Mi az, amit átszervezhetünk? Mi az, amin változtathatunk? Hogy ne rohanva imádkozzunk, ne elcsigázottan, félig elalva olvassuk az igét. Mit tudunk tenni? Mit lehet ennek a jegyében, hogy szorgalmas vagy? De egy a szükséges dolog. Mit kellene átszervezni? Mit kellene felülbírálni? Mit kellene lehagyni, hogy a legfőbb dologra többet a szükséges mértékben tudjunk koncentrálni? És tudjátok, mi lesz a jele annak, ha Istennel valódi szövetségbe lépünk? Ha most megtanulunk nem egyedül járni, hanem vele járni, akkor annak két döntő jele van. Az egyik jele az, hogy nagy békességünk van. Most van békességünk? Én sokszor teszem fel magamnak a kérdést. Mikor összetorlódnak feladatok a fejem fölött, és akkor ez lehetetlen, akkor azt kérdezem, na hol van a békességed? Kérdezem magamtól. Mert az írásban azt olvassuk, hogy semmi felől ne aggódjatok, hanem a ti kívánságaitokat hálaadással tárjátok fel Istennek, vagy úgy, hogy abszolút hisszük, hogy megsegít már, meg is köszönjük, és azt mondja, és Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Na van ilyen békesség? Mindenki gondoljon a hétköznapjaira. Egy ilyen minden értelmet felülhaladó békesség, akármi viharzik, akármi jön, ez a békesség ott van bennünk. Ha gondunk van, akkor háladással tárjuk Isten elé, bízunk, hogy megadja, és a gondolataink és a szívünk megőriztetik ebben a békességben. Na, ez annak a következménye, ez annak a biztos jele, hogy szintet léptünk az Istennel való kapcsolatunkban, és most mi már tényleg szövetségi viszonyban vagyunk vele, és tényleg, mint a tanítvány a mesterrel, mi úgy járunk vele, és minden lépésünkben támaszkodunk rá. A másik jele pedig az, hogy az életünk, a személyünk és a szavaink olyan kezdik annyira tükrözni a Krisztusit, hogy az emberek felkapják a fejüket, és általunk vonzódnak Krisztushoz, és egyik alkalom a másik után nyílik, és Istentől erőt és inspirációt kapunk, hogy az, ami az ő szívügye, emberek mentése, abban mi szívvel, lélekkel tudjunk előre haladni, és munkálni az Isten országa ügyét, és tapasztaljuk, hogy Isten pedig hatalommal támogat ebben. Most a mi életünkben ez mennyire van ott, vagy akár a közösségünk életében. Tehát még egyszer mondom, szántsunk új szántást, ideje keresnünk az Urat. Mert az igazság esőjét akarja már adni, amelyre a világnak olyan óriási szüksége van. És ne térjünk vissza a lelki életünkben a régi kerékvágásba, és az életmódunkban a régi kerékvágásba. Mert ha a világ visszatér, sajnos azon nem lehet segíteni, ezt Jézus előre megmondta. És ott vannak azok a gondolkodó emberek, azok, mi lesz azzal a réteggel, akik most gondolkodnak, hogy nem volna szabad, hát pusztulásban rohanunk. Hol vannak azok a felkészült keresztények, akik ezeknek az embereknek segítenek, és szimpatikus módon, és vonzó módon, és hitelesen eléjük tárják a valódi evangéliumot. Látjátok, ennek az ideje van. És én szívemből kívánom, hogy észrevegyük minnyáján, hogy a heti Biblia tanulmányunkhoz is mennyire csatlakozik az, amiről most beszélünk, hiszen ott a Jézus hitéről volt szó. És ugye mit olvastunk, hogy volt a Jézus hite? Hogy azt mondta, hogy az Atya én bennem lakik, és én ő benne. Ilyen szintű volt Jézus kapcsolata az Atyával. És azt mondta, a beszédeket, amelyekhez szólok, azok az ő beszéde, és amelyeket én cselekszem, azok az ő cselekedetei. És a Jézus hite az, hogy ahogyan ő az atyával, amilyen kapcsolatban volt, olyan kapcsolatban legyünk mi Krisztussal, ami üdvözítőnkkel, aki híd az atya között és közöttünk, aki emberfiává lett, hogy megközelíthessen bennünket. Én testvéreim, szívemből kívánom, hogy nagyon kedves legyen nekünk ez az ige, és ne tűnjön el a szemünk elől, amit alapigenként olvastunk. Ez a legfőbb dolgunk most. Ismerjük meg, törekedjünk megismerni, igazán megismerni az Urat. Hogy így mondjam, bennünk lakozva megismerni az Urat. Mert az ő kijövetele bizonyos, mint a hajnal. És ő mielőbb el akar jönni hozzánk, mint eső, és mint késői eső, amely megöntözi a földet. És ha abban az áldásban részesülünk, akkor már nem kell, hogy aggódjunk, hogy az ő dicsőségben való látható megjelenésekor megállunk-e az ő színe előtt. Amen.